nagyon kevés olyan ország van a világon, ami képes arra, hogy a saját maga népességén túl ellássa embereket élelmiszerrel, élelmiszer alapanyaggal, mi erre képesek vagyunk, akár 20-25 millió embert is.
Szeretettel köszöntöm a KSH YouTube csatornájának a nézőjét és a KSH podcast csatornájának a hallgatóit, valamint meghívott vendégeinket, Patay Ágnest, a KSH mezőgazdasági statisztikai osztályának a vezetőjét, az Agrárcenzus 2020 projektvezetőjét, és dr. Gyuriza Csabát, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektorát, akiket dr. Rövid Irén kollégámmal, a KSH szóvivőjével kérdezünk az Agrárcenzus 2020 eredményei kapcsán. És akkor én már is Ágneshez fordulok, mi is ez az Agrárcenzus, mit kell tudnia a laikusoknak erről? Milyen időközönként mit mér fel a KSH egy Agrárcenzus során?
Az Agrárcenzus az olyasmi, mint a népszámlálás a hazánk népességének felmérésében. 10 évente hajtjuk végre, egyébként egy EU-s jogszabály alapján, és a 10 éves időszakok között pedig van egy nagyobb mintás gazdaságszerkezeti összeírásnak nevezett összeírásunk. 2020-ban hajtottuk legutoljára végre az Agrárcenzust. A végleges eredmények most február elején jelentek meg, és ezek alapján azt mondhatjuk, hogy Magyarországon 2020-ban kb. 240 ezer olyan gazdasági egység volt, akik elérték azt a gazdaság küszöböt, amit a KSH előzetesen meghatározott, és mezőgazdasági tevékenységet végeztek.
Mindig öröm látni számunkra, hogyha hasznosítják az adatainkat, és szeretném megkérdezni, hogy az egyetem életében, illetve az agrártudományi kutatások területén hogyan használják, hogyan tud hasznosulni az Agrárcenzusnak az adatai?
Igen, hát a tudomány mindig adatokkal dolgozik. Hogyha hiteles és megbízható következtetéseket akarunk levonni, akkor az adatok nélkül nem megy. És ma ez különösen így van, amikor a mezőgazdaságban egy olyan dinamikus fejlődés zajlik, ami használja az informatika, az adattudományok legújabb eredményeit, és ahhoz, hogy ezt a fejlődést lehessen követni, ahhoz megbízható, hiteles adatokra, információkra van szükség. Tehát ezeket közvetlenül nyilvánvalóan mi magunk is használjuk a kutatásban, de az oktatásban is, hiszen ahhoz, hogy megbízható információkat tudjunk átadni, és jövőbe tudjunk tekinteni az agrártudományok legfontosabb területeit illetően, ahhoz megbízható forrásokra van szükség, és ehhez az adatok rengeteg támogatást tudnak adni, és pontosan ezért mi magunk is létrehoztunk egy olyan adatközpontot nemrégiben a megújult Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen, amely azt a rengeteg információt és felhalmozott kutatási eredményt összegzi, elemzi, és felhasználja újabb tudományos eredmények eléréséhez.
És milyen kutatások vannak most folyamatban, ahol esetleg az Agrárcenzusnak az adatait lehetne használni?
Hú, hát rengeteg ilyen kutatás van nyilvánvalóan, hiszen gyakorlatilag az állatorvos tudományokon és az erdészeten kívül az agrárágazat minden területével foglalkozunk kutatási szinten is, de amit talán a legfontosabbnak tartok, azok az élelmiszergazdaságot, a precíziós technológiákat erősítő, támogató kutatások, amelyek kapcsolódnak az agrárium legintenzívebb fejlődéséhez, fejlesztéséhez, és amelyek azokat a területeket fedik le, amelyekben a legjelentősebb előrelépési lehetőségek vannak ma Magyarországon, még a mezőgazdaságban. Tehát nyilván konkrét példákat is lehet mondani, több százat lehetne, hiszen az élelmiszer előállítás, feldolgozás területén, növénytermesztési technológiák fejlesztési területén, a versenyképesség javítása, a fenntarthatóság erősítése területén. Ez elképzelhetetlen megbízható adatok és információk nélkül.
És akkor visszatérve az adatokra, Ágnestől kérdezem megint, hogy milyen trendek rajzolódnak ki a 2020-as agrárcenzus kapcsán, akár összevetve a korábbi agrárcenzusok adataival, mi merre tart a gazdaság, mit lehet erről elmondani röviden?
Amit láthatunk, és ez ugye EU szinten jellemző, hogy folyamatosan csökken azoknak a száma, akik mezőgazdasági tevékenységet végeznek. Ezt láttuk az elmúlt 10 évben is folyamatosan, hogy egyre csökken a gazdaság házasságok száma. Viszont ami érdekesség, és ugye ez részben az uniós támogatáspolitikának is köszönhető, hogy a szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdaságok száma jelentősen megnőtt, mind számban, mind arányban, és az állattartó gazdaságok száma viszont csökkent, illetve megnőtt az elmúlt 10 évben azoknak a gazdaságoknak a száma, akik egyáltalán nem tartanak állatot. Ez ugye részben azzal magyarázható, hogy az állattartás az jóval munkaerőigényesebb, és jóval nagyobb képzettséget igényel, úgyhogy valószínűleg ezért is hagyhattak fel többen az állattartással. Azonban fontos itt leszögezni, hogy leginkább a kistermelők, tehát a nagyon pici gazdaságok hagyták abba az állattartást, ami egyébként akár a mezőgazdaság versenyképességét is növelheti, hogy egyre inkább olyan gazdaságokban csoportosul, mind a földterület, mind az állatállomány, akik versenyképesen tudnak termelni.
Mindenképpen talán érdemes megjegyezni, hogy nagyon fontosak a tényszerű adatok és információk, de a mi értek azok valóban legalább ennyire fontosak. Tehát az, hogy Magyarországon a állattenyésztő gazdaságoknak a száma jelentősen csökkent, és összességében a gazdaságok száma is csökkent. Egyébként ez egy világtendencia is, tehát a koncentráció az egész világon megfigyelhető. De a támogatáspolitikának ebben óriási szerepe van. Tehát a támogatáspolitika mindig meghatározza azt, hogy milyen irányban tud elmenni az agrárium, a vidékfejlesztés, és ebből adódóan óriási a felelőssége is. Sajnos, vagy nem sajnos, de ez ténykérdés, a támogatáspolitika alapvetően mindig is növénytermesztés centrikus volt. Most egyre inkább az, ez teljesen nyilvánvaló, hogy a növénytermesztő gazdaságok irányába tolja el a gazdaságok arányát. A másik dolog pedig az, hogy nem csak a munkaerőigény az, ami talán szerepet játszik az állattenyésztési ágazat visszaesésében, hanem az inputanyagok növekedése is, árának emelkedése, és az a ellentmondás, ami a növénytermesztési termékek felvásárlási árában és az állattenyésztési termékek árában megfigyelhető, és ez egyre inkább jelen van napjainkban is, ez nem segíti az állattenyésztési ágazat fejlődését, előrehaladását, és ebben azért szerepet játszanak azok a nagyon sokszor téves, időnként sötét zöldnek nyilvánítható környezetvédelmi megnyilvánulások is, amelyek az állattenyésztési ágazatot valamelyik környezetromboló tevékenységként próbálják föltüntetni, tehát nagyon összetett ez a folyamat. Magyarországon sajnos valóban azt lehet látni, hogy ebben a tekintetben a növénytermesztés és az állattenyésztési ágazat egyre inkább szétválik egymástól, és amíg a támogatáspolitika ebbe az irányba megy, és a következő 7 éves ciklus is azért alapvetően egy növénytermesztési hangsúlyt mutató támogatási irányt vezet, akkor addig ebben én jelentős változást és annak az esélyét nem látom.
Az ágazatok ilyen szintű szétválásának vannak előnyei és vannak hátrányai, gondolom. Ez pozitív jelenség, vagy negatív jelenség tulajdonképpen erre vonatkoznak?
Én túl sok előnyét nem látom a vidéki élet fenntartása, megmaradása szempontjából, a hátrányát annál inkább, hiszen alapvetően, ha a egész mezőgazdasági tevékenységet nézzük, akkor a természetes folyamatokból kell kiindulni. És az, ami a növénytermesztés meg állattenyésztési ágazat szétválásával figyelhető meg, az teljesen természetellenes. Nehéz fenntarthatóságról beszélni, akár környezeti, akár társadalmi, akár gazdasági értelemben, hogyha ezt nem sikerül visszahozni. Gondoljunk csak arra, hogy ha kiindulunk a talajok termőképességének a megőrzéséből és a hosszú távú fenntarthatóságból, az állattenyésztés nélkül nehezen működik. Ezért rá kényszerít bennünket egy szintetikus, mesterséges utánpótlásra, műtrágyák formájában, de most a műtrágyák ára szintén jelentősen megemelkedett. Tehát egy olyan kényszerpályára állítja a gazdálkodót, amiből hosszú távon nehezen tudunk jól kikerülni. Az egységes, az ökoszisztéma egészséges szemléletét figyelembe vevő gazdálkodás az elképzelhetetlen állattenyésztés és növénytermesztés nélkül, tehát ennek az előnyei azért nehezen foghatók meg. napjainkban. És ezt az agrárcenzus felmérései nagyon jól tényszerűen mutatják, hogy ezen a területen milyen problémák vannak, és milyen irányba kell elmennünk.
Említette Ágnes, hogy előre erőben van a gazda társadalom, és ez EU-s jelenség, tehát tegnap néztem meg az Eurostat adatokat, ott is a 10% körül van a környékén a fiatalnak tekintető, tehát 40 év alatti gazda társadalom aránya, és ez Magyarországon is így 10% körül van, jól emlékszem, erős is megköszönöm. A MATE, mint ebben a formában egészen friss, alig több mint egy éves egyetem. Ha jól tudom, akkor missziójának tekinti azt, hogy egy művelt gazdálkodó réteget termeljen ki, ha használhatom ezt a csúnya fogalmat. Mivel lehet a mai fiatalságot bevonzani az egyetem kapuin belülre?
Igen, hát egy egyetemnek az alapvető feladata nyilvánvalóan, hogy képzett szakembergárdát hozzon létre, de a generációváltáshoz annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy ez mindig is jelen volt, meg problémaként megjelent, vagy nem is problémaként, mondanám, inkább egy megoldandó feladatként. Mi annyival vagyunk nehezebb helyzetben Magyarországon, hogy nálunk ez az első ilyen jelenség a rendszerváltás óta, a 90-es évek eleje óta, hiszen akkor nagy tömegben került be egy generáció az agráriumba, akik most hát biológiai okokból kifolyólag kikerülnek feltehetőleg, és meg kell oldani az utánpótlást. Ennek a Nyugat-Európában megvannak a hagyománya, hiszen 6-7 generáció óta ez már működik, mi ezzel most szembesülünk. Én nem látom ezt akkora nagy problémának egyébként, egyrészt azért, mert teljesen átalakult az agrárium szerkezete, abban az értelemben is, hogy a 90-es évek legelején még Magyarországon is 1 millióan dolgoztak a mezőgazdaságban, ma az egész ágazatot, ha nézem, nem többen, mint 400 000. Nyilvánvalóan ez egy teljesen más szerkezet, tehát ennek a szakember gárdának kell előállítani azt a termelési értéket, meg azt a GDP-t, amit korábban sokkal több ember állított elő. Egy teljesen másfajta képzettségre, szakismeretre van szükség. Megjelentek azok a digitalizációs technológiák, űrtechnológiák, robotizáció, amik ma kevesebb, de más típusú munkaerőt igényelnek. Nyilván nekünk ehhez igazodni, alkalmazkodni kell, és ez is szerepet játszik egyébként a koncentrációban, hiszen egyre több a kilépő, és egyre kevesebb a belépő. Ez magával vonja a koncentrációt is. Tehát valószínű, hogy ha legközelebb lesz egy agrárcenzus 10 év múlva, akkor lehet, hogy további 20-30%-os csökkenés figyelhető meg. Én ebben olyan nagy problémát nem látok abban az esetben, hogyha a termékpályát sikerül jobban felépíteni, tehát egy vertikális rendszert az alapanyag előállítástól a feldolgozásig, az értékesítésig, a marketingig rá lehet építeni. Ez egyébként a következő időszak legfontosabb feladatait is kijelöli a magyar mezőgazdaságban. De nyilvánvalóan nekünk a szakembergárdát ehhez hozzá kell tenni. Egyébként szerencsére van érdeklődés a fiatalok részéről, nőtt is a jelentkezések száma az egyetemre, a legnagyobb arányban az elmúlt időszakban az agrárfelsőoktatásban nőtt, tehát a 24%-kal növeltük a felvettek számát, de nem is a mennyiséggel van a gond, meg nem is az a feladatunk, hogy nagy mennyiséget állítsunk elő, minőséget kell, minőségi szakembergárdát kell előállítanunk, és ebben a tekintetben van nekünk feladatunk, mert azért ma nem a legnépszerűbb szaka a mezőgazdaság a fiatalok körében. Szívesebben mennek orvosnak, közgazdásznak, jogásznak, meg különböző mérnöki pályákra. De hogyha látják azt a tizenévesek, hogy ma már egészen másról szól a mezőgazdaság, mint 10 évvel ezelőtt, vagy pláne 20 évvel ezelőtt, akkor ez egy vonzó pálya tud lenni. Azt meg különösen vonzóvá tudja tenni, hogyha be tudjuk mutatni azt, már pedig ezt könnyen be lehet látni, hogy az elkövetkezendő 30-40-50 évre ez egy garantált megélhetést nyújt. Tehát aki ezt a pályát választja, az biztos, hogy egyrészt egy nagyon szép szakmát választ, szép hivatást választ, másrészt biztos megélhetést nyújt, hiszen én mindig azt mondom, hogy nincs pálya elhagyás ezen a területen, mert annyi helyre lehet menni az állami igazgatás, oktatás, termelésben, a banki szférába, bárhová, a önkormányzatokhoz, a vidéken, bárhol. Tehát szükség van mindenhol erre a átfogó ismeretre, tudásra, amit a mezőgazdasági egyetemek, agráregyetemek nyújtanak. Tehát az utánpótlás meg lesz. Amit erősíteni kell, az a mezőgazdaság van dolgozók képzettségének az arányát. Nagyon rosszul állunk ezen a területen, sokkal rosszabban, mint Nyugat-Európában. Bár a fiatalok körében már itt is jobb a helyzet, ugye ezt az agrárcenzus is kimutatta, hogy azért itt már jobb a kép, mint összességében a teljes agrárnépességet tekintve, de van még mit ledolgoznunk, hiszen hogyha a teljes népességet nézzük, akkor nem több a felsőoktatási képzettséggel, szakfelsőoktatási képzettséggel rendelkezők aránya, mint 5%. Hogyha beleveszem a szakképzettséget, és akkor is alig 10% fölötti. A fiataloknál szerencsére már jóval magasabb, de hát ez alapfeltétele annak, hogy egy csúcs technológiában, mint amilyen a mezőgazdaság is lett, előre tudjunk lépni, és növelni tudjuk az ágazat kibocsátását, mert potenciál hatalmas van benne, akár nemzetgazdasági szinten, akár külpiacokon való megjelenésben, nem csak termék, hanem tudásexportban, tehát a lehetőségek azok korlátlanok, és ha ezt a fiataloknak be tudjuk mutatni, ezen dolgozunk is, minden platformot kihasználunk, nem csak a hagyományos média nyilvánosságot, hanem mondjuk az ilyen alkalmakat is, de a TikToktól kezdve a minden egyéb csatornát, amit a gyerekek ma használnak, én nem is ismerem ezeket némelyiket, de ha ott ezt meg tudjuk ismertetni, akkor van esély arra, hogy a legtehetségesebbek is választják az agrárpályát, nem csak máshova, nem csak külföldre, hanem erre az egyetemre jönnek.
De ha vidék már szóba került, akkor szeretném, hogyha beszélnénk egy picit itt a területi különbségekről, hiszen az agrárcenzus legfrissebb adatai alapján azt találtuk, hogy az elmúlt 10 évben nőtt a gazdáknak az átlag életkora, és azért jelentős területi különbségek vannak. Amire szeretném felhívni a figyelmet, az Békés megye helyzete, hiszen ott látjuk, hogy ott a legnagyobb az 65 éves és idősebb gazdáknak az aránya, és a 40 év alattiaknak a legalacsonyabb, és azért említem, mondom, hogy különleges helyzetben van Békés megye, hiszen a mezőgazdaság szempontjából egy nagyon fontos megyéről beszélünk, hogy mi várható itt a jövőben.
Igen, nekem Békés megye azért is áll különösen közel a szívemhez, mert én magam is Békés megye.
Én is Békés megye vagyok.
Igen, nagyszerű, egy kiváló hely. De azért az, hogy a mezőgazdasági népesség mondjuk Békés megyében, de más alföldi megyékben is a országos átlaghoz képest előregedett, abban az is nagyon nagy szerepet játszik, hogy az országon belüli elvándorlás ezekből a megyékből sokkal nagyobb arányú volt az elmúlt időszakban, mint más területekről. Ebből következik az, hogy kevesebben maradnak ott, akkor az ott lévő népesség, agrárnépesség nyilván ott esetben tovább dolgozik, és kevesebb az új belépő is. Sajnos ez egy valós probléma. Mi azzal tudunk segíteni ezen a területen, hogyha ott helyben képezünk utánpótlást. Ezért nagyon fontos az, hogy például mi magunknak, nekünk is van ott egy Békés-megyei lábunk, szarvasi felsőoktatás, amit erősítünk, és olyan szakokat indítottunk el, ami helyben tartja, megpróbálja helyben tartani az értelmiséget. Hogyha van helyi értelmiség, akkor fejlődik a gazdaság, ha fejlődik a gazdaság, akkor lesz értelmiség. Tehát a kettő azért nagyon szorosan összefügg. Tehát Magyarország egy olyan ország, ami elősen Budapest-centrikus, ahogy én is eljöttem Békés-megyéből, és nem mentem vissza, meg te is. Ugye nagyon sokan vannak ezzel, viszont hogyha mindenki így gondolkodik, és nem marad helyben értelmiség, akkor hosszú távon el fog veszni a vidék. És nem csak kiöregednek a gazdálkodók, hanem utánpótlás sem lesz. És ez már ma is érzékelhető, hiszen kevesebb a gyerek, kevesebb az utánpótlásnak is a helybeli megteremtésének lehetősége, de hát ez egy hosszú folyamat azért, hogy ezen segíteni lehessen, mert visszaáramlás nagyon nehéz oda olyan agrárértelmiséget is csábítani, aki helyben tudja elképzelni a jövőjét, de hogyha fejlődik a térség, hogyha nem csak az agrárvidék fejlődik, hanem azt megteremtő és azt segítő, támogató infrastruktúra is, akkor azért erre van lehetőség. Autópályák vezetnek. Az egyetlen megye volt az elmúlt időszakig, amit nem kötött össze az ország központi részeivel autópálya vagy autóút. Most már ez is megoldódik. Tehát ezek mind vállalkozásokat visznek, és a vidék gazdaságát erősítik, és hogyha fejlődik a gazdaság, akkor könnyebben ragadnak ott a fiatalok is. Tehát mi magunk is ezen dolgozunk, hogy ezt lehessen segíteni. Nem csak Békés megyében, kiemeltem Békés megyét természetesen, de az ország többi megyéjét is, főleg az alföldi megyéket érinti, ez meg Kelet-Magyarországot.
Van egy közösszegy, hogy Magyarország agrárország. Kihasználjuk a mezőgazdaságban rendelkezésünkre álló lehetőségeinket, vagy van még hová fejlődnünk, úgymond, és ezt egy picit perspektívában is helyezném, hogy itt a klímaváltozás kapcsán mit várhatunk a jövővel kapcsolatban? Mire kell felkészülni az ágazatnak?
Én ezt nem tartanám közhelynek, mert ez egy nagyon fontos megállapítás, hogy Magyarország agrárország valóban az, és messze nem használjuk ki a lehetőségeinket. Én azt gondolom, hogy az egyetlen olyan ágazat, amiben a legnagyobb növekedési potenciál van Magyarországon, az pont a mezőgazdaság. Azt is meg tudom indokolni, hogy miért, mert autógyárakat, meg gyógyszergyárakat, meg logisztikai centrumokat létre lehet hozni, ide lehet telepíteni, itt is vannak. De azok bármelyik pillanatban el tudnak menni keletre, meg az országhatáron túlra. De egyetlen egy kincsünk, értékünk az a jó minőségű termőföld, azt senki nem tudja innen elvinni. És abban rejlő lehetőségeket viszont messze nem használjuk ki. Alapanyag előállításban nem vagyunk rosszak egyébként, bár ott sem igaz az, hogy teljes egészében önellátóak vagyunk, vagy akár még azon túlmenően is állítunk előtermelési értéket, elég csak a fehérje előállításra, a fehérje növényekre gondolni, hiszen 70-80%-ban abból is behozatalra szorulunk. Az más kérdés, hogy az itt megtermeltet és exportra visszük, tehát ilyen szempontból rosszak az arányok, de messze vagyunk attól, hogy mindenben a lehetőségeinket kihasználjuk, viszont a feldolgozottsági szint az köztudottan alacsony. A rendszerváltás óta 30 év alatt sem sikerült magára találni az élelmiszeriparnak olyan mértékben, ahogy azt az alapanyag előállítási adottságokra lehetne pakolni. Tehát ez ki is jelöli egyúttal az elkövetkezendő időszak legfontosabb feladatait, amiről már beszéltem, hogy a teljes termékpályát és annak felépítését tudjuk erősíteni, és hogyha ezt erősítjük, akkor az a vidéki életforma vonzóbbá tételében is nagyon jelentősen tud segíteni. Összességében ma ugye a mezőgazdaság kibocsátását olyan 2800-2900 milliárd forintra tagsáljuk. Minden évben valamekkora növekményt elérünk, és az elmúlt években vagy évtizedben volt egy imponáló növekedés, tehát ez nyilvánvalóan látszik, hogy egy fejlődő pályán van, de azért, hogyha reál értéken azt nézem, hogy a 2000-es évek, 2020-ban, 2022-ben nem érjük el az 1990-es szintet, akkor az mutatja, hogy itt bőven vannak tartalékok. Hogy azt nézzük, hogy az egységünk területre jutó kibocsátás az EU átlagának alig az 50%-át éri el, akkor itt vannak tartalékok. Hogyha azt nézem, hogy a világ mezőgazdasága 1990-es évek eleje óta csak nem 80%-kal növekedett, tehát ugye, amiről beszéltem, hogy robbanásszerű a növekedés, Magyarországon meg éppen hogy szinten vagyunk, akkor ez is azt mutatja, hogy óriási a növekedési lehetőség, úgy, hogy az adottságaink meg köztudottan kiválóak. Nagyon kevés olyan ország van a világon, ami képes arra, hogy a saját maga népességén túl ellássa embereket élelmiszerrel, élelmiszer alapanyaggal, mi erre képesek vagyunk, akár 20-25 millió embert is. Ugye sokszor van ilyen számháború, de én azt mondom, hogy ennél sokkal többet is, hiszen hogyha mi nem a termék előállításra, nem csak a termék előállításra, nem csak a termék exportra koncentrálunk, hanem tudásra és technológia exportra, akkor ennél sokkal nagyobb számot is megcélozhatunk. Ezen keresztül, ami a magyar mezőgazdaság számára mindig egy erősség volt, hogy a tudást, a technológiát exportálja. Itt milliárdos nagyságrendben tudunk hozzájárulni a világ élelmezésében. Ez ma is működik egyébként Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában. Ott jelen vagyunk a magyar agrártudással. Van olyan ország Ázsiában kevéssé is, mert Laosz, aminek az élelmiszer ellátása, a takarmány ellátása szinte teljes egészében magyar tudáson alapszik. És ez bővíthető gyakorlatilag korlátlan mértékben. Mi ebben egy nagyon nagy expanziót látunk itt az elkövetkezendő időszakban. Tehát ez a potenciál, ez a lehetőség megvan, és a következő időszakban az évtized végére minden esélyünk megvan, hogy ezt ki is használjuk, hiszen forrás rendelkezésre áll, sőt, soha ennyi forrás nem állt rendelkezésre, mint amennyi most fog a vidék fejlesztésére. Az nagyon fontos, hogy ne rászórjuk az országra ezt a forrást, hanem célirányosan, célzottan programok mentén használjuk fel. A tudás megvan, tudásunk van, kiváló adottságaink, ökológiai adottságaink megvannak. Ez a három dolog kell ahhoz, hogy, hogy ki tudjuk használni ezt a potenciált, úgyhogy ha ezzel jól sáfárkodunk, akkor semmi sem ment meg bennünket attól, hogy nagyon sikeresek legyünk.
És akkor itt a klímaváltozás kérdését még egyszer visszahoznám, hogy mire számíthat a magyar mezőgazdaság, az ágazat? Narancsot fogunk termeszteni, vagy mi 2000, most jóslatokban is mehetünk olyan 2050 környékén, 2060 környékén.
Itt a Kárpát-medencében az időjárási szélsőségeket mindig kellett alkalmazkodni a gazdáknak, tehát ez nem egy újdonság. Ha csak azt nézem, hogy a vetőmagnemesítés az évtizedek óta egy központi célja az, hogy központi feladata az, hogy az időjárási szélsőségekhez alkalmazkodó fajtákat hozzon létre, már pedig a nemesítőknek előre kell gondolkodni, hiszen egy új növényfajta létrehozása 8-10, vagy egy szőlőnél mondjuk akár 20-30 évet vesz igénybe. Tehát ez a munka, ez mindig zajlott, mindig figyelemmel kellett rá lenni. Gazdálkodói oldalról nagyon fontos, hogy egy alkalmazkodási stratégiát használjunk. Magyarország éghajlata az elmúlt években kétségtelenül változott. A 50 év alatt nagyjából oda jutottunk el, most ott tart a mai magyar éghajlat, mint az 50-es évek Bulgáriája. Tehát azért itt nyilvánvalóan van egy elmozdulás ezen a tekinteten, de aki mondjuk ismeri a Izrael mezőgazdaságát, meg az észak-afrikai országok mezőgazdaságát, azért az tudja, hogy olyan súlyos helyzetet ez nem jelent. A legfontosabb az alkalmazkodás. Növényekben is, növényfajtákban, a állattenyésztésben is. Nem véletlen, hogy megjelennek most már olyan állatfajták, meg olyan állatfajtákkal kísérletezünk, amelyek alkalmazkodnak a szélsőségesebb klímához, szarvasmarhánál is. Megjelent a muraögré, ami egy sokkal alkalmazkodó fajta, a vizet jobban hasznosítja. Víztakarékos technológiák alkalmazására elengedhetetlen szükség van. Nagy a pazarlás ma a mezőgazdaságban, a gazdálkodók részéről is. A talajra jutó nedvesség 50% az gyakorlatilag eltűnik, anélkül, hogy megőriznénk, ami megőrizhető lenne. Több vizet engedünk ki az országból, mint amennyi beérkezik. Tehát itt ilyen szempontból azért nagy a pazarlás, messze nem használjuk ki az öntözésben rejlő lehetőségeket a kertészetben, tehát a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást ez jelenti. Nyilvánvalóan új növényfajok, fajták is megjelennek, meg megjelenhetnek, meg is jelentek az elmúlt időszakban. Néhány évtizeddel ezelőtt senki nem gondolta még azt, hogy Európa egyik legnagyobb összefüggő fügeültetvénye például Magyarországon lesz, vagy kiviültetvénye. Ez ma már a valóság, tehát iparszerűen is zajlik ilyen növények termelése. Ezeket a lehetőségeket nyilvánvalóan ki kell használni. Az, hogy a burgonya termesztés számára a feltételek kedvezőtlenebbé válnak, hiszen eddig is a termelés északi határán voltunk, vagy olyan fajtákat kell termelésbe vonni, amelyek a kedvezőtlen adottságot jobban tűrik, vagy öntözési feltételeket kell javítani. Ez mind az alkalmazkodást jelenti, ebben is előre kell mennünk, és nyilvánvalóan, amikor agrárfejlesztésről beszélünk, amikor vidékfejlesztésről beszélünk, akkor és komplex fejlesztésről beszélünk, akkor ez a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást is kell, hogy jelentse.
Jó, megragadnám az alkalmat, és most kolléganémhez fordulok, mert hogy vidékfejlesztésről is nagyon sokat beszéltünk, hogy hamarosan további kiadványok fognak megjelenni így az agrárcenzussal kapcsolatban, és ezzel közül az egyik, ha jól tudom, a vidékfejlesztéssel fog foglalkozni.
Azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos téma. Egy másik kiadványunk is megjelenik még az agrárcenzus eredményeiből, az agrárdigitalizációról. De egyébként ez a vidékfejlesztési téma is nagyon fontos éppen azok kapcsán, amik már említésre kerültek. Helyben kell segíteni a gazdákat, tudnunk kell, illetve a döntéshozóknak tudnia kell, hogy hogyan tudják segíteni a gazdákat a különböző programokban történő részvételekkel, és ehhez egy jó kiindulási pont lehet az, hogyha előzetesen ismerjük, hogy milyen típusú gazdaságok milyen vidékfejlesztési programokba vesznek részt, mennyire hatékonyan vesznek részt, kik azok a gazdálkodók, akik pályáznak ezekre a programokra, ugye már elhangzott, hogy mennyire fontos a képzettsége a gazdálkodóknak. Látható, hogy akinek van magasabb mezőgazdasági képzettsége, vagy fiatalabb, az nagyobb arányban vesz részt ilyen vidékfejlesztési programban, a nagyobb gazdaságok nagyobb arányban vesznek részt ilyen vidékfejlesztési programban. Azt gondolom, hogy ezek mind olyan információk, amelyek segítséget jelenthetnek a következő vidékfejlesztési programoknak a végrehajtásában. Azt azért fontos látni, hogy azzal, hogy például a generációváltásra vonatkozó terveket is felmértük az agrárcenzusnál, lehet látni, hogy sok gazdálkodó kényszerpályán mozog. Hiába idősek, esetleg már átadták volna a gazdaságot, nem tudják kinek. Sokszor lehet azt látni, hogy a női irányító, gazdaságirányítók aránya megnő az idősebb korosztályban. Ez is ugye azt mutatja, hogy családon belül a feleség veszi át a gazdaságirányítását, mert nincsen egy olyan utánpótlás, aki átvegye az idős gazdáktól a gazdaságok irányítását. Úgyhogy azzal, hogyha megkönnyítjük a gazdáknak azt, hogy átadhassák a gazdaságot, fiatalabbaknak adják át a gazdaságot, azzal azt gondolom, hogy már egy jelentős lépést teszünk abba az irányba, hogy a magyar mezőgazdaságot versenyképesebbé és fenntarthatóbbá tegyük. Illetve a versenyképesség kapcsán még azt gondolom, hogy nagyon nagy előrelépési lehetőségek vannak a digitalizáció kapcsán, az öntözés kapcsán, ugye az öntözhető területeket növelni kell annak érdekében, hogy biztosan elő tudjuk állítani a Magyarországon megtermelt terményeket. És ezen kívül, amiben szerintem még van perspektíva, és látszik, hogy ugye a kertészeti gazdaságok, kertészettel foglalkozó gazdaságok száma is növekedett, a kertészet, hiszen az egy olyan ágazata a mezőgazdaságnak, ahol nagyon nagy hozzáadott értékű termékeket állítanak elő a gazdálkodók.
Szerintem órákat tudnánk megbeszélni ezekről a kérdésekről, de sajnos lejárt az időnk. Dr. Rövid Irén KSH szóvivő nevében, és köszönöm szépen meghívott vendégeinek, hogy elfogadták a meghívást, Patai Ágnesnek és dr. Gyurica Csabának. A nézőinknek, hallgatóinak pedig köszönjük szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.